2010-ben Isztambul és Essen mellett Pécs, Európa kulturális fővárosa. Szép jó estét kívánok! Essenben tegnap este meg is kezdődött viharos körülmények között, szó szerint, mert hóviharban az ottani rendezvény sorozat. Pécset jobban szeretik az égiek, mert itt még a nap is sütött délután, és így aztán most este 6 órakor egészen jó, kellemes januári időben áll Pécs polgármestere Páva Zsolt a mikrofonhoz a Széchenyi téren.
Jó estét, Pécs! Jó estét, Magyarország! Jó estét, Európa! Igen, Pécs olyan, mint Európa. Tele kultúrával, történelemmel, érzelemmel. Pécs olyan, mint Európa. Izgalmas, változó. Pécs olyan, mint az ember. Él, lélegzik, szeret, befogad, örömben vígad, bánatban megölel. Pécs, bár folyója nincs, hídváros. Összeköt országot, várost, embert. A kultúrával, a történelemmel, velünk, pécsiekkel. Ez a város maga a sokszínűség, sokfajta nép értékeinek gyűjtőhelye, ahol mindenkinek jut egy mosoly, mindenkinek jut egy szeglet, egy látnivaló, egy művészeti esemény, egy élmény. Pécs, Európa kulturális fővárosa. Pécs ma Magyarország. A régmúlt korok, a jövő Magyarországa, amely Európa részeként már a holnapra tekint. Pécs sikere, Magyarország sikere. És ha Pécs, a pécsiek nyernek, Magyarország is nyerni fog. Hajrá Pécs, hajrá Magyarország! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A színpadra szólítom Magyarország miniszterelnökét, Bajnai Gordon urat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves pécsiek! A mai naptól Magyarországnak két fővárosa van. Budapest mellett Pécs is azzá vált, Pécs a magyar és az európai kultúra fővárosa. Ünnepeljük együtt ezt a hatalmas lehetőséget és azt, hogy Pécs városa méltónak bizonyult erre a címre. Az a város kerül most nagy betűkkel, vastag filccel Európa kulturális térképére, ahol az ország első egyeteme található, Janus Pannonius, Csontvári, Zsolnai, Vazareli városa. Az a város, amely mindig is rendkívüli szerepet játszott Magyarország szellemi életében. Pécs sok megpróbáltatás, hányattatás, elfeledés után most újra élni tud egy régóta megérdemelt lehetőséggel. Pécs most visszanyerheti kiemelkedő szerepét az országban és a régióban, és megmutathatja, hogy méltó régi nagy híréhez. Pécs mától szélesre tárt kapu, amely az egész világra nyílik. Az egész világnak mutatja meg Magyarországot. Az ide látogatók Pécsen keresztül ismerik meg Magyarországot. Pécs büszke lehet Magyarországra, és Magyarország büszke lehet Pécsre. Köszönjük Pécsnek, hogy a válságos időben reményt és hitet ad egy országnak, összefogásból pedig példát mutat Európának. A pécsi beruházások, amelyek a programsorozat apropóján készülnek, nem egy évre szólnak. Hosszú távra kell élhető, jó, modern, európai, kulturális fővárost építeni. A mai megnyitó azt bizonyítja, hogy jó döntés volt, amikor annak idején úgy döntöttünk, Pécsre bízzuk, Pécsnek adjuk a kulturális főváros címét. Ez a programsorozat az összefogás sikere. Az együttműködés eredménye. Azt bizonyítja, hogy a nagy ügyek előbbre valók a részérdeknél, és azt is bizonyítja, hogy képesek vagyunk közös akarattal cselekedni, építeni. Köszönöm polgármester úrnak és miniszter úrnak, hogy mindvégig elszántan, együttműködve vitték végig ezt a beruházást és ezt a programszervezést. És köszönet azoknak is, akik ma sajnos nem lehetnek közöttünk, de akik nélkül bizonyosan nem lehetett volna létre ez a mai nap. Biztos vagyok benne, hogy Toller László és Tasnádi Péter is boldog lenne, ha itt lehetne közöttünk, és személyesen élni át az elért eredményeket. És köszönet azoknak az ezreknek, akik itt Pécsett és Magyarországon szívós, kitartó munkával elérték, hogy ma Pécs Európa kulturális fővárosa lehet. Azok az eredmények, amelyek ma itt vannak, azt bizonyítják, hogy Magyarország összefogással, szívós, kitartó munkával előrébb juthat. Köszönöm önöknek ezt a szívós és kitartó munkát. Köszönöm a pécsieknek, magyarok és európai polgárok ezreinek, százezreinek pedig azt üzenem, irány Pécs. Hajrá Pécs, hajrá Magyarország, hajrá Európa!
A miniszterelnök köszöntője után most lentről elindul majd onnan a Zsolnai kúttól egy farsangi felvonulás, hiszen már jó néhány napja farsang van, és eljön a Széchenyi téren keresztül egészen ide föl a dzsámig. És ha már néhány perccel ezelőtt a Magyarország története című sorozatban éppen a magyarországi törökkori építkezési emlékekről beszéltem, hát itt most ezen a helyszínen nem lehet szó nélkül elmenni emellett a fantasztikus épület mellett, amely majd az előbb már láthatták is, hogy a vegyítések hátteréül szolgál, és hát ugye egyébként is Pécs egyik jelképe. Ezen a helyen egy magyar keresztény templom állt, egy kora középkori templom. Aztán 1543-ban, amikor a törökök elfoglalták Pécset, lerombolták ezt a templomot, és annak a templomnak a köveiből egy muszlim imaházat építettek ezt a dzsámit. Amelyet aztán, amikor a kereszténységet visszafoglalták Pécset, akkor újra keresztény templombá tettek. És én azt hiszem, hogy ennél jobb jelkép nem is kívánkozik ehhez a mai naphoz, ehhez az Európa Kulturális Éve programsorozathoz, hiszen ez a templom talán a legjobban jelképezi ezt a várost, amelyben mint egy hagymának a levelei úgy épült egymásra és illeszkedik egymáshoz 2000 év kultúrája, hagyománya, építészete, és ezt bárki az első órában, az első fél órában átéri, megérzi, amikor Pécsre érkezik. És talán ez az egyik legfontosabb célja ennek az egész programsorozatnak. Szeretnék az itt élők rábeszélni önöket arra, hogy jöjjenek el ide, szagoljanak benne a legmediterránabb magyar városnak a semmire sem hasonlítható atmoszférájába, és meglátják, hogy az a varázs, amit most itt majd jelmezesek próbálnak megjeleníteni ebben a farsangi felvonulásban, rögtön megfogja az időérkezőt. Egyébként zavarba ejtően dús a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program kínálat. Tényleg csak szemelgetni lehet belőle. Nagyjából 2000 eseményről van szó. Mazsolázunk például a zenei rendezvényekből. A pécsi filharmonikusok egész évben világsztárokkal kiegészítve tartanak hangversenyeket, de a hazai szimfonikus zenekarokat is vendégül látja majd Pécs. Júniusban Folk Jazz Rock Fesztivált rendeznek, júliusban a 10. jubileumi Rock Maraton, novemberben Kelet-nyugati átjáró 2010 címmel Balkán világzenei fesztivált, augusztusban nemzetközi kórus találkozó lesz a városban. Aztán 3000 zenészt várnak mindenfelől az első magyar fúvós zenekari találkozóra, és idén is sor kerül a hagyományos pécsi Bordal fesztiválra is. Szeptemberben pedig orgonistáknak és zongoristáknak rendeznek majd versenyt és improvizációs kurzust. És hát ugye ez még mindig csak a zenei programsorozat volt, nem beszéltem még a fesztiválokról, hiszen a Posta színházi találkozó mellett márciusban a hagyományos pécsi tavaszi fesztiválon például fellép többek között Rost Andrea, a King Singers vagy Cilo Gurtu. Májusban Utazások félhold körül címmel török fesztivál lesz Pécset, júliusban pedig nemzetközi cirkusz és utcaszínházi fesztivál tartanak. és mivel Pécs a kortárs tánc és a bábművészet fellegvárának is számít, ezért aztán augusztusban nemzetközi felnőtt bábfesztiválra, szeptemberben pedig nemzetközi tánc találkozóra várják az összes világ részről a fellépőket és hát persze a nézőket. A most következő műsorban 9 jelenetben fogalmazzák majd meg a közreműködők a tánc, a zene, a bábjáték eszközeivel a város történetét, illetve ahogyan a műsor művészeti vezetője K.L. Csaba fogalmaz, azokat a kulturális energiákat, amelyek 2000 év alatt felgyűltek a városban és annak lakóiban. A farsangi felvonulásban tehát most a bábokat követve 9 történelmi korszak jelmezébe öltözött 400 pécsi diákot látnak. Őket kíséri a pécsi nemzetiségek csoportja, magában a műsorban pedig természetesen elsősorban pécsi vagy pécsi kötődésű művészek léptek majd fel, mint a Babtársulat, a Pécsi Tudományegyetem Fontfight Tánc csoportja, a Tanak Tánc Együttes, a Pécsi Vasutas Fúvós Zenekar vagy a Szélkiáltó Együttes, és hát persze a városnak olyan emblematikus művész csoportjai, mint a Bóbita Bábszínház, a Pécsi Balett vagy a Pannon Filharmonikusok. A csaknem egy órás zenei összeállítás komponistája a legendás Solaris együttes billentyűse Erdész Róbert, de mindenek előtt az összes farsangi felvonuló elfoglalta a helyét. Hallgassuk meg Placido Domingo, a 2010-es Pécsi Európa Kulturális Fővárosa program fővédőkének az üzenetét.
Dear friends, the moment has arrived. The year starts in which you can show your city, your culture and your values to Europe. The riches of Page have captured me too. Ancient Rome, Christianity and Islam live together here. Just like Renaissance and the Age of Reason, La Belle Époque of 19th century and relics of 20th century modern art. Paintings of the Hungarian genius Csontváry are to be found here, as well as the pictures of Vacsáry, who was born in Page. Just like many other modern artists and founders of the famous art school Bauhaus. Perhaps there are some distinguished signs of artists of the future standing here among you. The different ethnic groups living side by side in this city also enrich one another with their cultural heritage. This year is an exceptional opportunity in which you play the most important role. I, in my capacity as the patron of the European Capital of Culture program, will act as your ambassador and carry your name into the world so that the compass of culture would point to Page. I wish you lots of success.
És most már valóban elkezdődik a város történetének 9 rétegét, ha úgy tetszik, kulturális energiáját megjelenítő műsor. Az első réteg természetesen a római kor. Ezen a területen 2000 ezelőtt a rómaiak alapítottak először a várost, amelyet Szopiánénak neveztek el. Egyes feltételezések szerint a kelta szop, vagyis mocsár szóból, mert hogy ez a kereskedelmi útvonal a kereszteződésével épült városka, a déli irányban a mocsaros mezőkig terjedt.
Elhoztam ti nektek Róma császárának üzenetét. Egy álmot látott. Pannonia tartományban, egy magas hegycsúcsáról, a római sas leereszkedett egy új város fölé. Körözött hosszas időkön át, míg nem felszállt a napba. Jósaival megfejtetvén az álmot, a császár Szopiáné városába küldetett, hogy közöljen polgáraival, fényes jövő vár rájuk, mert az istenek így akarják. Nektek nincsen más dolgotok, mint hogy békében alkossatok. Áve Cézár!
A császári hírnök jól mondta, valóban békében alkothattak az itt élők, és amikor a harmadik század végén Diokleciánus császár négy részre osztotta Pannonia provinciát, akkor Szopián élet, a Duna mellett északdél irányban húzódó Valéria nevű új tartomány közigazgatási székhelye, vagyis Aquincum helyett ez lett az új tartományi főváros. A helytartó is itt élt. És ha már említettem Pécs ókori nevét, hát hadd kérjem azokat, akik az erről a városról elnevezett cigarettát szívják, hogy kérem szépen ne Szofiánénak hívják, azt egyébként is PH-val kellene írni, de hát ennek a városnak az volt a neve, hogy Szopiáné. Majd itt a dzsámi oldalára szépen sorra kivetítik a város különböző korokban kapott elnevezéseit, mi ugye Pécsként ismerjük, amely a kutatók egy része szerint ugyanabból a barlangot, kemencét, mészégető üreget jelentő szláv pecs szóból származik, mint például Pest vagy Bécs neve is. Ugyan van, aki szerint a Pécs szó török eredetű, mások meg úgy vélik, hogy a szintén déli szláv, vagy talán illír 5 jelentésű sorszámnévből, a Pécsből ered, utalva az itt eltemetett 5 keresztény mártír kőfaragóra. És ez szerint a logika szerint ezt az 5-ös számot vitte aztán tovább a város későbbi latin és német elnevezése is, az 5 templomot jelentő Quinque Ecclesiae vagy Quinque Basilicae, és ennek német tükörfordítása a Fünfkirchen. A római időszak vége felé, a 4.-5. században Szopiáné egyre jelentősebb településsé vált. Palotákat, villákat, középületeket, őrtornyokat emeltek, vízvezeték is működött a városban, és a Mons Sacrum, a Szenthegy környékén, tehát a mai Dóm téren, meg lejjebb a Szent István téren is, ekkor épült a korai kereszténység időszakára emlékeztető temetői épület együttes. Ezek Pécs világszerte ismert építészeti emlékei, a világörökség részévé emelt ókeresztén sírkamrák, ott látható a dzsámi oldalán most. Ezekhez hasonló Olaszországon kívül sehol nem található. Ezeknek a maradványai láthatók, tehát a kivetített képeken a dzsámi oldalfalán, egyébként ezeknek az ősi keresztény építményeknek a többsége fennmaradt a honfoglalásig, és van közöttük olyan is, amelyet az Árpád-korban templomként használtak. Egyértelműen megváltozott ugye a zenei háttér is, megjelennek a keresztény Gregorián elemei, és a műsor narrátora, Barikó Tamás, egy ősi keresztény húsvét imát fog majd elmondani.
Bőjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítőnk és urunk elszenvedte a kereszt büntetését, tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz, ezért arra kérünk Istenünk Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől, öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szeretetet jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz.
És most átugrunk néhány évszázadot, hiszen a római birodalom bukása után Szobiané városában egymást váltották a hunok, a keleti gótok, a longobárdok, az avarok, sőt a 9. században Quinque Basilicae néven a frank birodalomnak is része volt a mai Pécs. A 9. század utolsó éveiben pedig megérkeztek a honfoglaló magyar törzsek. Ennek a jelenetnek a végén majd ugyanúgy, mint az imént az ókeresztény képben a rómaiak felett, a kereszténység most is felül fog emelkedni, és a sámán zenére táncoló ősmagyarok is fejet hajtanak majd a kereszt előtt. Egyébként ebből a korszakból a várossal kapcsolatos legfontosabb esemény az, hogy István király egy 1009-ben Győrött keletkezett oklevelében megalapítja a pécsi püspökséget. Ebben az oklevélben a város már Quinque Ecclesiae néven szerepel, és itt az öt templom városában egy ókeresztény épület alapjain a 11. század végén megkezdik a székesegyház építését. És ennek a románkori templomnak az alapfalaira, altemplomára épült aztán a 19. században a ma ismert négytornyú székesegyház. Íme a büszke honfoglalók térdet hajtanak a kereszt előtt, Pécsnek püspöksége lett. És rövidesen az Anjou korba érkezünk, a következő óriás báb már egy újabb történelmi kort jelenít meg, annak kapcsán, hogy Nagy Lajos király 1367. szeptember 1-én pápai engedéllyel egyetemet alapít a városban. Ez azért jelentett igazi különlegességet, mert azokban az években ugyan egész Közép-Európában egyetem alapítási hullám söpört végig, Prága, Krakó és Bécs egyetemeit is azokban az évtizedekben alapították, csak hogy a többi egyetemi székhely mindenütt a főváros volt. Az első magyar egyetemet azonban nem a fővárosban, nem a királyi székhelyen, hanem itt, Pécset alapították.
Mert szolgál ottan sok úri csemete, losonci, maróti, bánfiak nemzete. Köznemes rendből is egy jóforma csapat, kiket Lajos ottan csínosságra kapat. Idegen udvartól is jöttek cserébe, hol magyar ifjúság van azok helyébe. Nem egy azok közül látogatta Pécset, hol a tudománynak Lajos gyújt a mécset. Nem is egy fordult meg Párizs, Bolonyában, maga Erszényén vagy a király zsoldjában.
Vivat Academia, vivat professores, vivat membrum codlivet. Vivat Academia, vivat professores, vivat membra quidet.
A pécsi diákok buzogánytánca közben Arany János Tóldi estéjéből hallották a Nagy Lajos Egyetem alapítását méltató részletet az ötödik énekből. Egyébként Nagy Lajos Egyeteme sajnos csak néhány évtizedig működött, de a 14. század végén már kórház is épült Pécsett. 1416-ban pedig országgyűlést is tartott a városban Zsigmond király. Mindez tehát azt jelzi, hogy a középkor vége felé haladva egyre jelentősebb településé vált Quincae Ecclesiae. Pécs 5. korszakát, a reneszánsz éveit jelképező Óriás Báb és a Szélkiáltó zenekar most természetesen egy megzenésített Janus Pannonius verssel érkezik.
Mondja a szent lobogót, viszi Mátyás a török ellen, rajta segítsétek, min hegek istenei. Add neki kardod, mars, paripát, kasztor, főbusz íjad, Pallasz a virtedet ad, Herkules a buzogány. Vulcanus kalapály páncélt, mit a dárda se törve, Achilles, ami nőt hord, valahogy is kéne áll. A csatavész közepette, pölébe vodítva a pajzsod, meg ne sebezhessé, védte magad Jupiter. Ám de ha jobban esik, lustán heverésznetek otten, szóljatok atyának, küldje le őt körötök. Nem kell más, maga is megvédi fiát a csatában, szórja az égből is gyors tűzű mennykövegyit.
Az iménti vers költőjét, ezt a bizonyos délvidéki Csezmice nevű településről származó fiatalembert Janus Pannoniuszt 25 évesen emelte a pécsi püspöki székbe, a művelt klerikusokra szívesen támaszkodó Mátyás király, és 1459-72-ig volt Janus Pannoniusz Pécs püspöke. De egyházvezetői és politikusi karrierjénél is fontosabb talán számunkra az, hogy ő volt az első olyan magyar költő, akit név szerint ismerünk. Latinul írt, mint abban a korban majdnem mindenki, de a magyar földről írt verseket. Például ezt is, amelyet számtalanszor megzenésítettek már, és amelyet most a pécsi balett táncosai meg is táncolnak. Egyébként Janus Pannoniuszról annyit muszáj elmondani, hogy a Mátyás elleni főúri összeesküvés után menekülnie kellett, és eközben a délvidéki Medveváron a súlyosbotó tüdőbetegsége miatt meghalt. Mint biztosan tudják, néhány éve megtalálták a pécsi székesegyház altemplomában a csontjait, ünnepélyesen újra temették, és a koponyája alapján egy számítógépes arcrekonstrukció segítségével elkészítették azt az arcot, ahogyan Janus Pannoniusz minden valószínűség szerint kinézhetett. Most prózában is elhangzott, illetve hát lírában is elhangzott az, amit az előbb a Szilky Árva együttes dalban mesélt el nekünk, latinul és magyarul Janus Pannoniusz. A mohácsi csatavesztés után Pécs városát is kifosztották a törökök, de csak Buda eleste után foglalták el, 1543. júliusában. A keresztény épületeket lerombolták vagy átépítették, és török fürdőket, mecseteket, türbéket, korániskolákat építettek, valamint a Pécs melletti szép hegyen egy dervis kolostort is. A dervis kolostornak pedig törökül az a neve, hogy Tekke. Hát innen ered a Tettye elnevezés.
Pécsnek 6 kolostora van. Valamennyi között legkiválóbb és legjelesebb a Jakováli Hasszán Pasa alapítványát képező Mevlánai Rumi kolostora, mely Irem kertjéhez hasonló Rózsaligetben és Ergaváni Pálmaligetben fekszik. Táncoló tere, zenészek gyülekező helye, Mesznevi olvasók helye és szószéke, valamint művészi, rácsozatos, felosztott gyülekező helyei és mihrábjai vannak, melyek leírására és elmondására gyenge a nyelv. etenként kétszer van-e kolostorban dervistárc, amikor az ég kerekéhez hasonló körforgást végeznek.
Pécs, mert hogy akkoriban a törökök már így hívták, Pécs, tulajdonképpen egy gazdag észak-balkáni kereskedővárossá vált a török hódoltság idején. Egy közigazgatási központ Szandzsák székhely lett, amelyet csak 143 év után 1686. október 22-én foglaltak vissza a keresztény seregek. A török hódoltság idején a magyarok jó része elmenekült a városból, és a helyükre aztán később szerbek, sokácok, bunyevácok meg szlovákok költöztek, tehát egészen odáig nyúlik vissza a város nemzetiségi sokszínűségének a kialakulása, de ez a most látható tánc még a tetjének nevet adó dervis kolostorra, a kerengő dervisek táncára utal. Alig több mint 300 év telt el a hódoltság óta, és lám csak ma már milyen békésen megfél a keresztény nyílett muzulmán templom tornyán a török félhold és a kereszt. 2010-ben Isztambul és Pécs is Európa kulturális fővárosa. Újabb korszak kezdődik, ezek a vidám figurák már a felvilágosodást hozzák magukkal. Nem véletlenül különféle iparos céhek jelvényeivel érkezik majd az Óriás báb, és ezeket jeleníti meg a Bóvita bábszínház is az Árnyjátékában. A 18. században megerősödött a pécsi polgárság, iskolák nyíltak, barokk paloták épültek, megkezdődött a szénbányászat, és minden városi polgárnak illet legalább egy néhány sornyi szőlőbirtokkal rendelkezni a környéken. Hát azóta hívják a tőzsgyökeres pécsieket a szőlő tőke miatt tükéknek. A város 18. századi fejlődéséhez tartozik egyébként, hogy Pécs az öt templom név németre fordításában Fünfkirchenként említve szabad királyi városi rangot kapott Mária Teréziától 1780-ban. És ez a privilégium levél rögzíti a város címerét is a következőképpen. A címerpajzs kék színű, ettől elváló zöld alsó részéből három hegycsúcs emelkedik ki, a középső, amely a fallal körülvett város felett van, a Mecseknek nevezett hegyet ábrázolja, és egyszerű aranykoronával van ékesítve. Jobb oldalról az Aranyhegy, bal oldalról a másik hegy, a Tettye látszik, melynek tövéből ugyanazon nevű folyócska csörgedezik a zöld réten át. Így szól a címmel leírása Mária Terézia oklevelében. És mindezen kívül négy betű is olvasható még a címer felső részén, II. József és Mária Terézia monogramja, valamint a Mecsektől balra egy aranyszínű hatágú csillag, a másik oldalon pedig az ezüst színű felkelő hold látható. Hát ez az a címer, amelyel ma is számtalan helyen lehet találkozni Pécset, a zászlóktól az öntött vas csatorna fedelekig.
Ezennel tudtukra adjuk, jelentve mindenkinek, akiket illet, hogy sokszor és mélységesen forgattuk elménkben, mi előnyei vannak a királyoknak azokból a népekből, akik egy várost képeznek. A városok ugyanis az egymáshoz hasonló és a jó együttélés kedvéért összetömörülő emberek közössége, és hogy az önmaga fenntartásáról gondoskodó természet azért alkotta a tereket, a házakat és az utcákat, hogy az emberi társadalom ne csak kölcsönös megszokásból éljen együtt, hanem inkább a szeretet örök kötelékével legyen egybekapcsolva, és az emberiesség minden nemű szolgálatával legyen egybekötve. Épp ezért azt akarjuk, hogy Pécs püspöki várost, ami igen szeretett királyságunk Magyarország szabad és királyi városává emeljük, valamint említett királyságunk többi szabad királyi városainak rendjébe felvegyük.
A következő korszak a 19. század során vált Pécs a Dél-Dunántúl gazdasági és kulturális központjává. Ekkor alapították a város nevét a határokon kívül is megismertető üzemeket, például a Zsolnai kerámia gyárat. Ugye milyen jellegzetes az a bizonyos kosfej, amelyet többször láthattak most is itt közben, kivetítve lézzelrel a Nádorszálló vagy a Nagy Lajos gimnázium falára. Vagy a Hámbeli kesztyűgyárat, vagy például az Angster orgona gyárat. Hát nem véletlen, hogy az Óriás báb hatalmas keze Most a székesegyház híres Angster orgonájának a hangján idézi fel Bach D-moll toccatájának az elejét. Egyébként ezen az orgonán Liszt Ferenc is játszott, amikor 1846. októberében három napot Pécset töltött, és ekkor történt, hogy Szitoszky János pécsi püspöknek megígérte, hogy a rekonstruálás előtt álló székesegyház felavatására komponál egy pécsi misét. Sajnos azonban a székesegyház újjáépítése elhúzódott, ráadásul Szitoszky János pécsi püspökből időközben esztergomi érsek lett, így aztán az ígért ünnepi misét Esztergom kapta Pécs helyett, amelynek a neve így nem került be a zeneirodalomba, legfeljebb azzal vigasztalódhat a város, hogy az esztergomi mise ötlete itt Pécset fogant meg Liszt fejében. A 19. századi városra és Liszt Ferencre most a pécsi pannonfilharmonikusok előadásában Liszt léprelődjének egy részlete emlékeztet, vezényel Peskó Zoltán. Hát ezeken a képeken lehet aztán igazán jól látni, hogy mi is az a HD technika, a mai legmagasabb minőségű televíziós technikát jelenti, és tudomásom szerint a hazai televíziózásban ez a mostani, az első élő HD közvetítés teljes egészében. Alapos zenei váltás következik, aminek az az oka, hogy elérkeztünk a 20. századhoz, amelyet fúvó zenei muzsika vezet be a Pécsi Vasutas fúvó zenekar előadásában.
Nem vissza, hanem előre, a jövőbe, az a mai pécsi séta, ahol Széchenyi tér és Uránváros, mint két kométa ütközik össze, és tovább fut a staféta, részben visszafelé, a múltba, és részben előre, a jövőbe. Bonyolultatlan a mai élet. Bennem minden perc, óra, év egyszerre zuhog szakadatlan. Pécs, New York. Nínive.
Az iménti fúvózenét követően ebben a jelenetben a 20. századi képben a pécsi kötődésű képzőművészek munkái mellett balettáncosok jelenítik meg a városnak egy újabb arcát, a modern művészet városáért, hiszen ki ne ismerni a pécsi balett nevét, ki ne hallott volna még a pécsi művészeti találkozókról, fesztiválokról, és ki ne járt volna még a nemzetközi hírű pécsi múzeumokban, amelyekben például Csontváry Koszka Tivadar legismertebb festményei láthatók, a Magányos Cédrus, a Mária Kutya Názáretben vagy a Baalbek. De itt van a hazai és külföldi turisták népszerű célpontja, a Vasarely Múzeum is, amelynek az anyagát a vásárhelyi győzőként itt Pécset született művész 1976-ban ajándékozta a szülővárosának. Az ő zebráit idézik most a táncosok is. És ugyancsak a művész ajándékaként kerültek Pécsre Amerigo Tóth, vagyis Tóth Imre alkotásai. De Vasarelyhez hasonlóan szintén Pécsről indult a világ hírnév felé Rajer Marcell építész, vagy egy másik modernkori művész Molnár Farkas is. Én azt hiszem, hogy ez olyan névsor, amelyre bármelyik európai város igazán büszke lehetne. A 9 korszakot átívelő történelmi séta után most újra a 21. században vagyunk, amikor Pécs a különféle kultúrájú, különféle anyanyelvű népcsoportok otthonaként jelenik meg. A magyar, német, horvát és cigány együttesek által összeadott kulturális energiák ebben a játékrészben egyesülnek, és végül majd egy hatalmas világító gömbé a fényforrásával állnak majd össze, ami jelképesen mint egy Pécs kulturális energiáival világítja be az európai égboltot. A sok nemzetiségű, sok nevű város, Szopiáné, Quincaeclésié, Fünfkirchen, Pécs, immár Európa kulturális fővárosa. És a pécsi nemzetiségek táncai után rövidesen a finálét Demjén Ferenc és Leher István szerzeményét adja elő a Pécs környékén élő Demjén Ferencen kívül a Pécsi Nemzeti Színházból indult Lang Györgyi, a pécsi születésű Kanda Kevelin, a pécsi szélkiáltó együttes, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója Balikó Tamás, a közeli Mohácsról származó Kovács Kolos opera énekes, a pécsi Vivát Bacchus énekegyüttes és a pécsi kosaras lányok Iványi Dalma, Vajda Anna, Fegyverneki Zsófia és Bújdosó Nóra, meg hát persze a mai gálaműsor valamennyi résztvevője egy közös nagy kórusban.
Thank you.
2010. január 10-én este Pécset felkeltanak.
Hát az Európa kulturális fővárosa. A köztársaság kulturális kormányzata nevében az Európai Kulturális Főváros programsorozatát ezennel megnyitom. Gratulálok!
Hölgyeim és Uraim, az Európai Kulturális Főváros évét ezennel hivatalosan megnyitottnak nyilvánítom.
Hiller István a Kultusztárca vezetője és Páva Zsolt Pécs polgármesterének mondataival a nyitógála műsora véget ér, de csak a nyitógála. Maga a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program csak most kezdődik el. Kísérjék figyelemmel, hogy mikor, hol, mi történik. Mi is igyekszünk majd rendszeresen hírt adni a rendezvényekről itt a Magyar Televízióban. Önöknek pedig nincs más dolga, mint válogatni a műsorok között. Hát, lesz miből. Kedves nézők, ez volt Pécs, Európa Kulturális Fővárosának meghívója a következő 365 napra. Aki pedig még soha nem járt Pécset, annak a számára, miután mi viszont a Magyar Televízió Főtér című műsorával többször is jártunk itt, télen, nyáron, hóban, napsütésben, hát most kedvcsinálónak, olyan 12-13 percben néhány dolgot megmutatunk majd ebből, a valóban varázslatos városból, az elmúlt évek főtéradásai alapján, tehát a tűzijáték végén Pécs most csak az élő közvetítéssel köszön el a viszontlátásra.